John Dixon Kerr. A kastély titka. 1. Baljós árnyak. Két nővérről volt szó. Két kis Célia de Monroe-ról, akikről senki sem állította, hogy hasonlítanának egymásra. Célia szőke volt, két fekete. Az utóbbi volt az elevenebb, vakmerőbb, míg Célia illedelmes lány volt, bár erős egyéniség. Csinosságuk azonban vitathatatlan volt. Ha majd férjhez mennek, kezdte mostoha anyjuk egy nap. Mattev Demon nehézkesen megfordult a székében. Még fiatalok a házassághoz, mondta. Csodálkozom rajtad, Mattev. Ha jól tudom, Célia 20 éves, 2-19. Meddig várjanak még? Bőven van időnk még ilyesmire gondolni. Addig is csak legyenek jó kislányok, és aranyozzák be öreg napjainkat. Öreg napjainkat? Kérdezte a lányok gesztenye barna, csinos mostoha anyja. Talán a maga öreg napjait, Demon úr, már pedig amit mondtam, megmondtam, vágta rá haragosan a férje. Asszonyom, erről egy szót sem akarok többé hallani, legalábbis egyelőre nem. Legyenek jó kislányok, ennyi elég, és ők jók is, amit a mai erkölcstelen világban nem sok lányról lehet elmondani. Lehetséges, hogy ebben volt némi túlzás, már, ami az akkori világot, illetve az egyik Demon lányt illeti. Mattev Demon azonban tapasztalt ember volt, és mint mindig, most is tudta, mit beszél. A szalon szabályos ízléssel rendezték be. Nem volt itt semmi, amitől egy krinolinos, pástétom kalapos ifjú hölgyel pirulhatott, vagy szívdobogást kaphatott volna. Akkoriban az egy Florence Nightingale kisasszonyt kivéve senkinek sem fordult volna meg a fejében, hogy kiránduljon a Krimbe. Ám jó módú világtól pár lépésnyire, a Regent cirkusztól a felső Highmarketig, sonnan tovább keleti irányban egészen a Leicester Square-ig, a Párizsinál közönségesebb, mert örömtelenebb, éjszakai élet pezsgett. Pöffeszkedő sznobok, írta egy kortárs, aki szintén jól tudta, mit beszél. Villogó szaténruhák, divatmajmok, festett orcák, konyaktól csillogó szemek, gyenge dohány, rekett köhögés, végtelen illetlenség. Jó magam a föld három negyedét bejártam, de olyan leplezetlen aljassággal és olyan nyomorúságos feslettséggel, mint amilyen lámpagyújtás után a Piccadilly köve indul, még sehol sem találkoztam. Igaz, hogy ez nem sokat számított. Anglia gazdag volt, s a gazdagság fényében mindez, mintha nem is létezett volna. Mindenre, vagy csak nem mindenre, képesek voltunk. A vasút, a gőzhajó, a táviró összezsugorította a teret és az időt. A jólét maga is olyan kellemesen csilingelt, mint a kerekek és a kalapácsok, füstbe borította Londont, és sötétebb ruhákat hozott divatba, mint Albert herceg, a királynői hitves halála. Lám, ez mind a miénk, mondták az emberek. A karmáristen tisztelete mellett azonban jó leső borzongással gondoltunk a falainkon túl megbúvó sötétségre. A kísértett históriák soha nem tapasztalt népszerűségnek örvendtek. Amikor azonban Mattev Demon otthonában megjelent az erőszakos halál, két gyilkossággal s egy kámforrá vált gyilkossal, High Chimneysben senki sem keresett természet feletti okokat, legfeljebb a gyilkos indítékait. A dolog a következőképpen esett. Egy októberi éjszakán, a Victoria kor kellős közepén, 1865-ben egy fiatal ember szállt ki egy fogadból a Dover Street-i Bryce Club előtt. Clive Strickland-nek hívták, s jóra való fickó volt, bár egyben másban merev és kissé fantáziátlan. Épp 6 óra múlt. Tudta, hogy hétig a klubban nem szolgálnak fel vacsorát. De hát nem is vacsorázni jött. Nyugodtan el akart üldögélni egy darabig az üres dohányzóban, s átgondolni új folytatásos regényét, amelyet a kalendárium számára írt. A Bryce Club komor, fekete-fehér kőpadlós előcsarnokában ázott nagy kabátok és főttűrű hús szaga terjengett. Pearson, a portás kikukucskált üvegkalickájából, amint meghallottak Clive lépteit. Jó estét, uram, egy úr keresi. Köszönöm, Pearson. Ki az az úr? Bevezettem a vendégszobába, uram, mondta Pearson, ügyesen megkerülve a kérdést. Válaszra nem is volt szükség. Victor Demon sietett elő a vendégszobából, a Clive-éhoz hasonló szabályos esti öltözékben, s az ajtóban megállt. Clive akkor sem lett volna jobban meglepve, ha Victort, az ismert arszlánt, püspökök társaságában pillantja meg. Beszélnem kell veled, öreg fiú, nyilatkoztatta ki Victor, idegesen babrálva magas gallérja alatt megbúvó széles fehér nyakkendőjét. Meglehetősen fontos ügyben, hogy úgy mondjam. Gyerünk be, jó? Azzal visszament a vendégszobába. Az előcsarnokban elhelyezett számos fogason egyetlen kalap és nagy kabát lógott csak. A Victori. Clive mellé akasztotta a magáét, aztán követte látogatóját a vendégszobába. Victor háttal a kandallónak, kezét frakjának szárnya alá rejtve bámult rá a fél homályból. Mi ütött beléd, Victor? Semmi, biztosította Victor. Szavamra, semmi az égvilágon, csak, tudod, az öreg úr. Mi van az apáddal, csak nem keveredtél már megint adósságba? Úristen, dehogy, mondta Viktor látható megrökönyödéssel. Hát akkor, ismered a húgaimat, nem? Kétet és Széliát? Igen, volt szerencsém. Nos, öreg fiú, mondta nyakát tekergetve Viktor, nagy szívességre szeretnélek megkérni. Szeretném, ha lemennél holnap High Chimney-sbe, és megkérnéd Célia kezét. Csend. Clive Strickland hallgatott, s a meglepődés legcsekélyebb jelét sem mutatta. Pedig nem volt benne biztos, hogy jól hallotta-e. A vendégszobában a tűz mindig gyengén égett és füstölt is, mivel takarékossági szempontból alacsonyra csavarták a lángot. Clive ellépett Viktor mellett, s a kandalló mindkét oldalán feljebb csavarta a gázégőket. Viktor demonarcát hirtelen megvilágította a táncoló fény. Viktor még csak 21 éves múlt, karcsú volt és finomvonású, dús sötét szőke haja volt és ugyancsak dús bajusza. Esti öltözéke lépést tartott a legújabb divattal, súlyos aranyóra lánca impozáns látványt nyújtott. Clive szívesen vallotta volna magát akárkét, akár Célia barátjának, az igazság azonban az volt, hogy serdülő lánykoruk óta nem találkozott velük, s alig is emlékezett rájuk. Színes fantáziájú bátyjukat azonban jól ismerte. Valamikor régen a szüleivel járt High Chimney-ben, majd később, Londonban barátkozott össze Viktorral. Viktor tekintély parancsoló apjára is jól emlékezett. A magas, szigorú arcú Mattev Demon bármely regényíró érdeklődésére számot tarthatott volna. Ügyvéd volt, de nem szorult rá, hogy gyakorolja a mesterségét, hiszen tekintélyes vagyonnal rendelkezett. Clive alapjában véve jó indulatú embernek tartotta, bár ügyvédi minőségében félelmetes bűnüldöző hírében állt. Kevés barátja volt, s azok is nehezen kezelhető embernek ismerték. Az azonban különösnek tűnt, hogy a mélyen vallásos, az evangéliumot az utolsó betűig tisztelő Mattev Demont annyi pletyka és sugdolózás vegye körül, ahol csak megfordul. És itt nem csak arról volt szó, hogy másodszor is megnősült, miután özvegyen maradt a három kisgyerekkel. Volt itt még más is. Nos, öreg fiú, szakította félbe Clive töprengését Viktor, majd ellépett a kandallótól, s megfordult. Ne haragudj, Viktor, elméláztam, mondta Clive, azzal a csengőhöz nyúlt. Mit iszol? Köszönöm, semmit, felelte Viktor. Ez még az eddigieknél is meglepőbb volt. Mi a véleményed, öreg fiú, arról, amit mondtam? Természetesen nagy megtiszteltetés volna számomra feleségül venni Célia kisasszonyt. Feleségül venni, csodálkozott Viktor, miközben a bajszát sodorgatta. Az ördögbe is, Clive, nem arra gondoltam, hogy magadnak kért feleségül. Nem, nem hát. Te rendes fickó vagy, de nem, vagy jó parti. Arra gondolok, hogy te ügyvéd vagy, igaz? Legalábbis az voltál, mielőtt regényírásra adtad a fejed, nem? De igen, na hát. Akkor jogodban áll házassági ügyekkel foglalkozni, nem? Nyugodtan lemehetsz és megbeszélheted a dolgot az öreg úrral. Hogy Célia házasságot kössön, de kivel? Trace-szel. Amennyiben Lord Albert Tracy derre gondolsz. Clive folytatta volna, de Viktor a szavába vágott. Csit. A szobában, melyet a fekete kandalló két oldalán égő gázláng világított meg, egyetlen lépés zaja sem hallatszott. Viktor hátrafordult, és az ajtót figyelte. Csit. Ismételte. Ne olyan hangosan, Trace bármelyik pillanatban itt lehet. És szeretném, ha lordságodnak szólítanád. Hát, hogy őszinte legyek, idgebedjek meg, ha megteszem. Te nem kedveled Trace-t, mondta vádló hangsúllyal Viktor. Nem, valóban nem kedvelem, ezzel nem jutunk semmire. Az örege már ki. Trace egészen belebolondult a miszéliánkba, s el is veszi, ha ügyesen keverjük a kártyát. Mit gondolsz, hány lánynak van lehetősége arra, hogy beházasodjon az arisztokráciába? Az öreg úr pedig, ha jól megnézzük,